Atyám, én elfogadom és kijelentem, hogy a te jó akaratod van az Aratás gyülekezetében és minden család életén. Hiszem, hogy Isten igazságai, joguk van a szövetségi kedveltséghez és jó akarathoz. Köszönöm, hogy a te jó akaratod körülveszi őket, mint egy pajzs. És a te kedveltséged megnyilvánul mindenütt, ahová csak megyek, mennek, mindenben, amit csak tesznek, vagy teszünk, és mindenkin keresztül, akivel csak találkoznak. Én elvárom, hogy jó dolgok történjenek az életemben, mert a te isteni kedveltséged rajtunk van. A te jó akaratod az életünkben mérhetetlen, korlátlan, és gazdagon árad felénk. Atyám, köszönöm Jézus nevében, hogy a különleges jó akaratod megteremti az életünkben a természet fölötti növekedést, a természet fölötti előléptetéseket, helyreállításokat, tisztességet, vagyoni gyarapodást, nagyobb győzelmeket, kiemelkedést, elismerést, tisztességet, kedvező bánásmódot, kivételező bánásmódot, kéréseink megadását, álláspontok, szabályok megváltoztatását és győzelmeket a csatáinkban, amiket nem is kell majd megharcolnunk. Mert a te jó akaratodnak reflektorfénye az életünkben van most. Köszönjük, hogy orcádat ragyogtatod ránk az Aratás gyülekezetére, és a kedveltséged és a jó akaratod bősége ránk árad tőled, sőt az emberektől is. Ez az év a kedveltségem éve a Jézus nevében. Amen. Ma Pészak van, és ma is folytatom a családokkal kapcsolatban is az üzenetet, de legfőképpen ugye a Pészákra hegyezzük ki a mai napon az üzenetet. És a feladatunk az, hogy megértsük azt, amit Isten akar mondatni velünk Pészákkal kapcsolatban. Ez egy üdvtörténeti dolog, hogy Isten hogyan cselekszik, és Egyiptomban, tudjátok, volt a kivonulás, és akkor jelent meg a Pészák üzenete, ami Isten szívében már készen volt. Gyertek velem a Jelenések könyvéhez. Egy igével szeretném kezdeni gyorsan, hogy ugye a Pészák üzenete a báránynak az üzenete, és az egész új szövetség Istentől előre meg volt már koreografálva. 8-as verszak, 13-8 Jelenések. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányi, aki megöletett a világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Amen. Tehát azt mondja az ige, hogy a bárány az a világ megalapítása óta meg van öletve. Érdekes kifejezés, ugye? Tehát Isten előre eltervezte ezt, és amit Isten kigondol, és megbeszél magával, vagy a fiúval, vagy a Szent Szellemmel, az megtörténik. A világ előtt, dicsőség az Úrnak. Még egy igét szeretnénk mutatni ezzel kapcsolatban. A Jelenések könyve, azt hiszem, hogy 21-es fejezet. Igen, 21:5-6. És mondta az, aki a királyi széken ül vala, ími mindent újját teszek, és mondta nékem, írd meg, mert e beszédek hűek és igazak. Azt mondja, mindent újját teszek. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa, az omega, a kezdet és a vég. A kezdet és a vég. Én a szomjúzónak adok az élet vizének forrásából ingyen. És aki győz, örökségű nyer mindent. És annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. Amen. Fel szeretném hívni a figyelmeteket arra, hogy azt mondja Istennek az igéit, hogy azt mondja, hogy újjá tesz mindent, és azt mondja rögtön utána, hogy meglett. Majd arra is figyelmetet szeretném, hogyha oda szegeznéd, hogy azt mondja, hogy ő a kezdet és a vég. A kezdet és a vég. Tehát amit ő elkezd, az be fogja fejezni. És amikor azt mondja rád, hogy újat cselekszem, új dolgokat akarok az életedbe, az megvan. Akkor már, amikor kimondta. Azt mondja, azt kérdezett tőlem, hogy hol van. Gyere velem az 2 Péter 1-hez. 2 Péter. Nézzük inkább a első fejezet 1-estől akkor. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgálja, az apostola azoknak, akik velünk egyelő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartóknak, Jézus Krisztusnak igazságosságában, vagy megigazultságában. Egyelő drága hitet nyertünk. ugyanolyan hitük van, mint Péteréknek, azaz isteni hitük. Kettes verszak. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, itt az, nagyon tetszik az angol fogalmazás, multiplikáció történjen a kegyelem és a békesség vonatkozásában. Erről szól az ige. Tehát multiplikáljon Isten, tehát bőségesen, növekedésnek induljon a kegyelem és a békesség Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Amen. Az ő isteni ereje múlt időben van, mindennel már megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Amen. Mindenre, ami a kegyességre, Isten félemre, és az életre, a természet fölötti életre, itt a Földön a biológiai életedre vonatkozik szintén. Tehát ami már számodra jó hír rögtön itt az elején, hogy Isten előre eltervezett dolgokban gondolkodik. Jó. Ez azért fontos volt, úgy gondoltam elmondani, mert az, hogy megjelenik valahol, például Exodusban a pászka báránynak a története, ez jelzés. Sőt, a jelzés mögött van egy óriási információ, ma mennyből, egy nagyon jó hír, és ez már előre el volt rendelve. Tehát szeretném, hogyha most az időn túllépnénk, nem szeretném azt, hogy az idő keretében gondolkozzál, hanem megértsd a jelzéseket, a történetnek a lényegét, szeretnék pár dolgot le is tisztázni majd, hogy mit jelent az, hogy örökké valóság újra, illetve belemenni ebbe a pászka ünnepbe, mert azt látom, a személyes meggyőződésem, hogy nem csak, hogy egy újabb exódusz fog jönni, hanem exóduszok sorozatai a világba. Tehát nagyon sok kimenekedés lesz, és nagyon sokan kimenekednek különböző rendszerekből az egész világon. És ezek bemenekülnek Istennek az országába, Isten királyságába. Tehát a következő korszak az új exóduszok sokaságának a felkészítése lesz minden kontinensen, minden nemzetben, dicsőség az Úrnak. Mert egyre jobban elhatalmasodik a populista demagóg diktátoroknak a királysága sajnos, ahogy látod. Egy igét szeretnék a Zsoltárok 82-vel kezdeni. Azért 82-essel, ezt már előző héten is kilőttem, szeretném, hogyha újra bemenne a atmoszférába és a hangomnak a sugarába, sőt azon túl. 82-es Zsoltár. Isten áll az Istenek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét. Ítéljetek a szegényeknek és árváknak, nyomorultaknak és elnyomottaknak, adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és a szűkölködőt. A gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, a felségesnek fiai, ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert neked jutnak örökségül minden népek. Egy angol fordításban az Amplified. Azt mondtam, ti Istenek vagytok, mivel javamra ítéltek, mint az én képviselőim. Valóban mindegyikőtök a magasságos Isten gyermeke, de úgy fogtok meghalni, mint ember, és lehullani, mint egy a hercegek közül. Még egy fordítást. Hetes verszak. De úgy fogtok meghalni, mint egyszerű emberek, úgy fogtok lehullani, mint minden más uralkodó. Arra vonatkozik ez az ige, hogy ha valaki nem érti meg a megítélés, a kormányzás, és az istenségének, tehát az újjászületett szelleméből fakadó isteni mi voltját, akkor nem tud bemenni az örökségébe, amíg itt a Földön él, nem tudja használni azt, amit Isten előre elkészített neki, azokat az új dolgokat, Isten mindig újat cselekszik, és nem érti, hogy nem úgy kell meghalnia, mint Ádámnak, és nem úgy kell meghalnia, mint egy uralkodónak, aki soha nem tudott élni a lehetőségével, amit Isten adott neki. Érthető? Igen, ez egy új üzenet olyan vonatkozásokban, hogy föl kell épülnie annak az Istentől jövő, előre eltervezett karakternek az életedben, azt is mondhatnám, ez a királyság gerince, az isteni hasonlatosságunk, ez a királyság gerince, ez a gerinc oszlopa a királyságnak, hogy Isten fiai vagyunk. hogy Istennek a karakterei ábrázolódnak ki, és most szeretnék egy ilyen definíciót is mondani, minden a karakterre épül, az isteni hasonlóságra, hogy Isten fiai vagyunk, a magasságos Isten fiai, Isten képűségre teremtettünk, Isten képviseletére teremtettünk, Istennek a kontakt pontjaira vagyunk megteremtve, hogy kontaktáljunk Istennel. Képviselet, képűség és kontakt. Képviselet, képűség, kontakt. Erre van megteremtve az ember. Erre épül az egész illetve új szövetség, most az új szövetségben vagyunk benne, amiben benne van az összes szövetség áldása. Tehát benne vagyunk ebben a szövetségben, az új szövetségben, ami erre épül, ebben teljesedik ki újra ez a hasonlóságunk, Isten képűségünk, és nem csak, hogy hasonlóak vagyunk, és Isten képűek vagyunk, hanem képviselhetjük Istent azzal az erőforrással, amivel ő kent föl bennünket. Tehát ez az alapja az egész felépítésnek. A második szint az a kegyelem. Az a kegyelem. Definiálni szeretném Istennek a kegyelmét. A kegyelem az egy ajándék. Erre épül föl az ajándék. Ad, Isten átad, ez ajándék. A második dolog az elismerés. Elismer bennünket Isten. Azért ismer el bennünket, mert képére vagyunk megteremtve. A pogányok is a képére vannak megteremtve, és minden emberi lény a képére van megteremtve. Tehát a második az elismerés jegye. A harmadik dolog a kedvezés. A harmadik dolog a kedvezés. Kedvezés vagy kivételezés. És a negyedik dolog az előnyös állapot. Előnyben részesít bennünket Isten. Újra. Adás, átadás, ez az ajándék. Elismerés. Elismerés, kedvezés, kivételezés, előnyös állapot. Tudom, hogy ez felfoghatatlan. Rendszeresen kell erről elmélkedned, hogy erre épül az Istennek a munkája, kegyelem által működik. És a harmadik pedig, az első volt, mi volt az első? Isten képűségünk, így van. A második volt most a kegyelem, és a harmadik pedig az Istenben való növekedésünk. Tehát isteni hasonlatosságra épül föl minden isteni kedvezés, és minden isteni kedvezésből jövő isteni hasonlóságnak a képviselete pedig az Istenben való növekedést eredményezi. Ez egy töltsér, ez egy nagy töltsére gondolj, amiben a növekedésnek a faktora az nincs meghatározva, a növekedésnek a kiterjedése nincs meghatározva, akkorára nősz, amerre csak el tudod hinni és el tudsz képzelni. Dicsőség az Úrnak. A növekedésnek nincs határa. Az új szövetség az nem határok nélküli szövetség. Egyedül Isten szuverenitása van, amihez nem férsz hozzá, illetve az egyszülött és az elsőszülöttségéhez Jézus Krisztusnak, minden más a tiéd. És még egy dolog, minél jobban növekszel Istenben, az annál jobban megtanít arra, hogy az a világosság, amiben jársz, az mekkora pici pont, és minél jobban te egyed ez a nagy világosság, annál jobban nem tudsz felfúvalkodni, mert belelátsz abba, hogy Isten mindenható, mindentudó, mindent jelenvaló, és ezt utánozhatatlanná teszi Istent. De közben pedig mindig tudod, hogy az a kijelentés, ami Istenből jön, az övé, az isteni, az Isten hasonlatosságából jön ki, az Isten okán keresztül jön ki, mert Isten az ok, az okok oka, és ez az ok, amikor bejön az életedbe, ez a kijelentés, bármilyen okokozat, tudod jól, hogy az egy része annak, amit föl tudsz fogni, de mégis érzed, hogy a teljességben vagy benne, de egyidőleg látod azt is szellembe, hogy mégis rész szerint vagy. Óriási Isten kijelentése. Isten mindig segít abban, hogy el ne szállj, azzal kapcsolatban, hogy ki vagy, el ne szállj azzal kapcsolatban, hogy különleges elbánás alatt vagy, és el ne szállj abban a növekedésben, hogy mindig tudd azt, hogy hogyan kell ezt a előző héten használtam ezt a szót, hogy kötélpályán játszunk, fönt a magasban, 60 méterben megyünk a kötélen, és Isten pedig a kegyelmével, Istennek a előre eltervezett dolgai szerint megtart bennünket. Amen. Jó, megyünk tovább. Ezt szeretném mondani azt, hogy az új szövetségben élünk most, ugye, és beszélünk régóta már a szövetségről. Azt szerettem volna még elmondani, hogy ez a szövetségen belül, az új szövetségen belül, amit a bárány vére hozott létre, ez a szövetség, ez átalakító szövetség. Átalakító szövetség. Lehetetlen nem átalakulni a szövetségen belül. Minden dolog, amit Isten eltervezett, az ígéret alapú. Ezt a mondatot ma többször el szeretném mondani, remélem el tudom mondani, nem fogom elfelejteni. az ígéret az nem egyenlő az áldással. Az ígéreten keresztül jön az áldás, de nem egyenlő, mert én megígérhetem, hogy te Isten nagy embere leszel, de erre szükséged van erre, az ígéreten túl isteni kezdeményezésre és Isten áldására, hogy áldást adjon rá. Minden ígéret múlt időben van, minden el van végezve. Nem szükséges rávenni Istent, hogy valamit cselekedjen, mert ő megcsinálta már. A harmadik, minden egyes ígéret hozzáférhető az új szövetségben. Mindenki számára. Nincs faj, nem. Le van tiltva mindenfajta diszkrimináció az új szövetségben. Bárki hozzáférhet. Hozzáférhetővé vált. Óriási téma ez. Most kérdezed azt, hogy hogyan. Jó. Következő, az új szövetségben az összes ígéret benne van, ami eddig az egész Szentírásban található. Ádámtól kezdve Dávidig az összes szövetség ígérete benne van, sőt, nagyobb ígéretekkel rendelkezik, felfoghatatlan. A következő, hogy korlátlan az új szövetség, korlátlan, nincsen határa, az örökké valóság a miénk. Sőt, az örökké valóság akkora áldásba részesített bennünket, hogy az 1000 éves királyságon túl is lesz majd életünk. Örökké való dolog, amiről fogalmunk sincsen. Persze néhány ézsaiás prófécia segít, de amúgy azért nem annyira biztos talajon állunk, hogy mi lesz az 1000 éves királyság után. Bár lehet, hogy te igen, majd tanítasz bennünket. És a következő dolog is még fontos, hogy Isten ebben az új szövetségben elkötelezte magát. Elkötelezte magát. A hűségén keresztül, a jóságán keresztül, az odaszánásán keresztül. Ez Isten karaktere, hogy ő nem tud fél szívvel benne lenni semmiben. És az összes szövetség, ha az Ószövetséget nézed, bármelyik szövetségen belül, látod azt, hogy Isten csak úgy tud szövetséget kötni, hogy odaadja mindenét. Mindenét. Ezért az áldását is teljesen odaadta. Az Efézus 1.3-ban elapozódva mondom, hogy meg vagyunk áldva minden szellemi áldással az Úrunk Jézus Krisztusban, a magasságban. Minden szellemi áldással. Dicsőség Istennek! Jó, és még egy dolog a bevezetéssel kapcsolatban, hogy amikor Ádám elbukott és kilépett az istenségének a az isteni mi voltjának a kedvezőségéből, abból a jövőből, amit Isten eltervezett neki, akkor az örökkévaló dolgok előmozdítása megállt. Neki az volt a feladata, hogy amit Isten előre eltervezett jó dolgokat, azt ő előmozdítsa, létrehozza. A másik dolog is megállt, hogy a történelem máshogy kezdett el működni, újra formálódott a történelem, amit Isten megengedett. Nézzük például a Bábel tornyát, de nem ez volt az eredeti terve Istennek, így van? És a harmadik dolog pedig, ahogy a bukás hatása, hogy a nem létező dolgok előmozdítása egy új generációra várt. Mindazt, amit elő kellett volna mozdítania Ádámnak, azt Ábrahámnak kellett előmozdítania. És Ábrahám magvának kell majd előmozdítani. És vannak dolgok itt a Földön, amelyeket az új szövetség által megértünk, ígéreteket birtokba veszünk, és mi hozunk be. Dicsőség Istennek! Jó, ezt is elmondtam. Halleluja! Gyertek velem a 2 Mózes 12-höz. 2 Mózes 12. Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén mondván, ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje, és legyen ez néktek esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. Atyáknak háza szerint, családok háza szerint. Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen, lelkek száma szerint, kit-kit ételéhez képes számítsanak a bárányhoz. A bárány épp, hím, egyesztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. és legyen nátok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael közösségének egész gyülekezete este. És vegyenek a vérből, és azokban házakban, ahol azt megeszik, hintsék a két ajtófélre és a szemöldökfára. Hús pedig egyék meg azon az éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füvekkel egyék meg azt, ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve a fejét lábszáraival és belsejével együtt. És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmaradt belőle reggelre, tűzzel égettessék meg. És ilyen módon egyétek azt meg, derekaitok felövezve, saruitok lábaitokon, pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt meg, mert az Úr páskája az. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az emberektől kezdve a baromig, és Isten, és Egyiptom minden istene felett, Egyiptomnak minden istene felett ítéletet tartok én, az Úr. És a vér jelül lesz nektek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. És legyen ez a nap néktek emlékezetéül. És ünnepnek szentejétek azt az Úrnak nemzetségéről nemzetségére, örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. Örök rendtartás szerint. Tehát átemeli a pászkát az öröki valóságba. Ámen és ámen. Hű, mennyi mondani valón van. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Tudjátok, hogy egy borzasztó klímában jött ez az ígéret, és ekkor már túl voltunk a 10 csapáson, és hogy 9 csapáson helyesebben. És ezzel kapcsolatban egy pár dolgot még, hol is kezdjem? Az elején. Jó. Halleluja. A pászka ünnepe, igen, így kezdem az elején, hogy kicsit visszamegyünk. Tudjátok, vannak a tavaszi meg az őszi ünnepek. És a pászka ünnepe az a tavaszi ünnep, és ez a Pészák, az a húsvét, a kovásztalan kenyerek ünnepe is itt van, ekkor van az első zsenge is, és aztán pedig majd a pünkösde hetek ünnepe. Amit leírtam ide, az volt, hogy először is ez az ünnep, ez jelzés. Ez azt jelenti, hogy Istentől a mennyei valóságból, az örökké valóságból jön egy jelpont. És ez a jelpontot, ha valaki meglátja, fölismeri a szívével, akkor Istennek a jelzése, úgymond a rádió adójának a vevése, az elindul az életébe. A második dolog, hogy ez történelem formáló. Bárhol, bármelyik családban történelmet ír a pászka üzenete. Bármelyik nemzetben, ha megtér egy nemzet, történelem formáló erő a pászka üzenete. Sőt, az egész nemzeteket meg tud, egy konkrét nemzetet meg tud változtatni. Nem csak egy várost, egy nemzetet Isten a pászka üzenetén keresztül. Hatalmas üzenete van a pászka üzenetének. Tehát szimbólum, jel, és az új szövetség igazságának a megbuntatása a pászka üzenete. Az új szövetség igazságára mutat a pászka üzenete. Azt írtam ide, hogy Isten újabb exodusai jönnek, létre, ezek sorozatok lesznek, mint egy filmsorozat, és ezért a legfontosabb szó lesz az utolsó időkben és a mai időkben a védelem. Védelem. Védelem a csapások elől, védelem a halász szellemétől, védelem az összes betegségtől, mindenfajta ördögnek konyhájából létrejövő, minden sátáni levestől, minden dologot, amit ő főzött ki. Nagyon érdekes, hogy a 10 csapás közül, a 9 csapás az annyira erőteljes és demonstráló volt, és mégis az Izrael népe a 9 csapástól nem változott meg. Addig hittek, mivel olyan erődemonstráció volt, hogy muszáj volt újra fölemelni a szívüket Istenhez, de a 9. csapás után a pászka bárány megölése volt az a csoda, amin keresztül tudták volna továbbvinni a hitüket. Ez volt az a pont, ezt a szót használtam, az a kontakthely, az az Istennek a lekontaktálása, Istennek a szellemi leképezése, ami sikeressé tette volna őket. A 10. csapás. Nem a 9 csapás az erődemonstráció, hanem a 10. csapás. Majd erre kitérek, hogy ez miért van így. Tehát a 10. csapás hozott változást. A 10. csapás hozott változást az Egyiptom életében is, és a fáraó életében is. Addig nem tört meg, amíg a 10. csapás nem jött meg. Tehát a családoknak a kihívása a 21. században az Antikrisztus feladata, és ha a családokat elérné, akkor tudja jól, akkor az erő sem tudna hatni, de bármilyen természet fölötti jó erő sem tudna hatni a hitükre, mert a tizedik, azaz a Pászka báránynak az üzenete a lényegi eleme az egész kereszténységünknek. Mármint a megfeszítés, a feltámadásról gondolok most. Dicsőség az Úrnak. Megyünk tovább. Maga a 9 csapás, azt írtam föl, önmagában nem elégséges. Muszáj volt a tizedikre. Nagyon sokan keresik a tüzet, hogy Isten jelenlétében éljenek, tűzben égjenek. De elfelejtik azt, hogy amikor Mózes közeledett a csipkebokorhoz, akkor az első volt a látvány, a látás. A második volt pedig, hogy szólt hozzá Isten. Nem lesz szétválasztani a tüzet az Isten szavától. És maga, nem a maga a csoda változtatta meg Mózest, hanem az a szó, ami kijött Istenből, az élő ige, és az adott küldetés neki. Nem a csoda adott küldetés neki. A tizedik csoda az engesztelés, a váltság és a vérontás üzenete, mert az 9 csodában nem volt benne az engesztelés és a megváltás és az isteni kivásárlásnak a hatalma. Önmagában láthatsz csodákat, de önmagában a csoda az nem vált meg téged. Közelebb vihet Istenhez, de mindig a bárány vérén keresztül történik az Istenhez való közeledés. Az engesztelésen keresztül. Nem működik még a kegyelem sem, csak a véren keresztül. Ugyanis a Róma 3-hoz gyertek hozzám. Gyertek oda. Szép lassan fölépítem azt, amit akarok mondani. Istennek igazsága pedig Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, hit által, akik hisznek, mert nincs különbség. Mindnyájan szűk vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, Krisztus Jézusban való váltság által, látod, váltság, kivásárlás, akit az Isten eleve elrendelt, engesztelő áldozatul hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Itt mond itt Istennek az igéje, hogy amikor oda közeledünk Istenhez, megigazulunk ingyen az ő kegyelméből, Krisztus Jézusban való megváltás által. De ez egy azért fontos momentum a teológiailag és szellemileg, mert a megváltás miatt jön a kegyelem. Nem a kegyelem miatt jön kegyelem. Tehát nem önmagában az Isten úri kedvéből adja neked a kegyelmet. Azt, hogy te sikeres legyél. Kedvező bánásmód és kivételes bánásmódban legyél. Mert annyira szép vagy. Hanem azért, mert van egy engesztelés. Van egy szövetség kötve. És a szövetség keretein belül működik a kegyelem. A kivásárlás, az, hogy Isten kivált téged a rabszolga sorsból, hogy szabad ember legyél, mert a váltság az a szabadságra vonatkozik. Tehát úgy is fordíthatnám, hogy megigazulván ingyen az ő kegyelméből, ez ingyen van, ajándék, de Krisztus Jézusban való szabadulás által. Tehát a Krisztus Jézusban van a te szabadulásod. És utána rögtön hozzá is említi, újra elolvasom, akit Isten eleve elrendelt, ez időn túl, amen, eleve elrendelt, engesztelő áldozatul, hit által az ő vérében. Tehát miben kell hinned? Az ő vérében. Na most, amikor kimondjuk, hogy miben hiszünk a vérében, akkor nem egy anyagban hiszünk, hanem abban, amit elmondtam az előbb, az engesztelés műjében. Tehát nem az anyagban hiszünk, mint a vér, mint anyag, és a vér, hogyha abban hiszünk, akkor az anyag megváltoztat bennünket. Nem ebben a spirituális szellemi dologban, vagy anyagban, mert ez most már szellemi lett az az anyag, ez egy furcsa dolog, hogy Jézusnak a vére és már nem csak anyag önmagában egy leképezése valaminek, hanem egy szellemi hatalom, egy szellemi erő, sőt, egy szellemi valóság. De arra akartam a hangsúlyt tenni, hogy amikor a vért mondjuk, akkor tudjuk azt, hogy mi történt a kereszten, mi történt a Pászka ünnepén, a Pészákkor, így van? Mi történt akkor? Milyen ok történt ott? A szövetségkötés történt ott. És azért jött a kegyelem az életedre, mert ez megtörtént előre, mikor te még nem is hittél Istennek a fiában. Tehát az egész szellemi életünk sorsunknak az alapköve, sors siker letéteményese, ez az engesztelés. És az engesztelésben az Jézusnak a vérje. Azért, mert három dolog mindig nagyon szükséges a szövetséghez, a szövetségben, hogy van a szövetség megtartása, létrehozatala, a közösség és az áldozat. Innen indítunk, oké? Hogy megértsük, hogy mi történik itt a 2. Mózes 12-ben. Aztán azt is el szeretném mondani, hogy maga a kegyelem nem mozog, csak Jézus vérén keresztül. Tehát hinned kell abban, hogy Jézus Krisztusnak a vére mit eredményezett az életedben, és mit eredményez. Ma nem tudom elmondani a Jézus vérével kapcsolatos teljes tanítást, inkább arra akarok kitérni, hogy a maga abban, hogy te hiszel, és alkalmazod Jézus vérét, hiszel, és alkalmazod Jézus vérét, ez fog téged a kegyelemben megtartani. Mert a kegyelem az csak a vér által mozog. Maga a kegyelemnek nincs oka, nincs célja, és nincs indoka Istennél. Olyan vonatkozásban, hogy te neked nem kell megfeszíteni magadat a kereszten, nem kell célokat kitűznöd, hogy akkor majd eléd a kegyelmet, és nem kell semmilyen okokozatot létrehozni, a kegyelem ok, cél, indok nélkül jön, mert a bárány vérében hiszel. Ez az ok, ez a cél, most amiről beszélek, ez az indok, a bárány vére, nem a te cselekedeteid. Na most, ahhoz, hogy áldás jöjjön, ahhoz engedély kell Istentől, és az Istennek a népe Izraelben, itt a 2. Mózes 12-ben olvastuk, ugye megtörténik a szabadulás később, azért tudtak megszabadulni, mert jogot adott és engedélyt Isten az áldásra, azaz elment mellettük a halálnak az angyala. Mert abban az órában két lény volt, egy isteni lény és egy ördögi lény, az ördög és az Isten volt jelent közöttük, és abban az órában Isten áldást adott nekik, mert kikerülte őket a veszedelem, a sátán nem érhette őket. Ez nagyon fontos üzenet lesz. És még egy dolog, hogy a csodákat mindig a vér teremti meg az egyházban. A vérről kapott friss kijelentés, az engesztelésről kapott friss hit, mindig a csodák alapja a vérről kapott kijelentést. Mert minden olyan dolog, ami természet fölötti, annak van egy protokollja. És a protokollba neked alkalmaznod kell a mennyi protokollt. És ha te úgy lépsz be a természet fölöttibe, hogy nem alkalmazod a vérnek a hitét, akkor illegálisan lépsz be a természet fölöttibe. Csak azok léphetnek be a természet fölötti világba, akik értik és hiszik, és kijelentésük van az Úr Jézus drága vérének a szabadító, gyógyító hatalmáról. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek itt a Földön, az ige, a szellem és a vér. És ezt hozza el, a vér hozza el azt a bizonyságot az életedbe, hogy kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda a Jézus Krisztusnak a föltámadásának, micsoda Jézus feltámadásának az ígérete, stb. És a Szent Szellem pedig ezt végre hajtja a vérnek az üzenetét. Ámen és ámen. Még egy dolog a mai üzenettel kapcsolatban. Fontos számomra az, hogy alaposan nézzük át ezt a dolgot. Nem szeretném azt, hogyha egy kiabálós istentiszteletet hoznék létre csak, és mondanám azt, hogy Jézus vére milyen hatalmas, te pedig nem tudnád fölépíteni a hitedet azzal kapcsolatban, hogy miről beszélek. Mert én mondhatom azt, hogy hatalmas, mert én például hiszek, tegyük föl, hiszek benne, és ebből prédikálok. De az én hitem az nem egyenlő a te hiteddel. Halleluja. És még hogyha fel is lelkesítelek téged azzal kapcsolatban, hogy mit hozott Jézusnak a vére, az sem egyenlő a Jézus vérében való hittel kapcsolatban. Mert az személyessé kell tenned az életedbe, hogy higgy abban, hogy Jézus vére az hatalmas. Pontos, egy nyitott szellem. Egy nyitott szellem. Akkor, amikor Jézus véréről beszélünk, és a 2. Mózes 12-ről, a pászka bárány elfogyasztásáról, és amikor ma úrvacsorázunk, egy pár dolgot hagyd mondjak el ezzel kapcsolatban. Először is, ez nem csak a bárány véréről szóló tanítás, nem csak egy áldáscentrikus tanítás, hogy akkor hogyan lehet áldásunk, hanem egy reakció a mennyre. Egy reagálás belül a szellemedben. Reagálsz a bárányra, rendszeresen minden nap, reagálsz a vér dicsőségére, hogy a vér által vagy megentve, a vér által vagy kegyelmezett, a vér által vagy megigazulva, a megváltás által. A második, hogy ez létrehoz az életedben szellemi javakat, a bárány vérében való hit. Javakat közöl. Tehát reakció és létrehozó erő. Hogy átlátsz a vér mögé. Hogy mi van a vér mögött, a pászka mögött. Mi van az úrvacsori bor mögött. szimbólum ez, de át kell látnod nyitott szellemmel, hogy ez nem csak már önmagában egy étkezés, hanem egy tett, egy ügy és egy kommunikáció Istennel. Ez egy tett, ez egy ügy, ez egy kommunikáció Istennel. Kommunikálsz a bárányvérén keresztül, és ő is kommunikál te hozzád a bárányvére. Halleluja! Ez uralkodás. Maga a bárányvére által uralkodsz, és amikor te veszed a bárányvérét, akkor uralkodsz. Uralkodsz a saját szellemeden, uralkodsz a saját lelkeden, uralkodsz a testeden, sőt, uralkodsz az atmoszférádon. Uralkodsz a családodban. Uralkodsz a javaid fölött, dicsőség az Istennek, amit Isten adott neked. Amit neked sáfárságra van, ugye megbízva. Tehát uralkodói pozícióba visz be a bárány vérének a hatalma. Mert ahol a bárány vére van, ott az Úr Jézus Krisztusnak a szelleme is ott van. Ott az Úr Jézusnak az autoritása is ott van. Tehát az úrvacsora uralkodás. Uralkodás a betegség fölött. Uralkodás a szegénység fölött. Uralkodás a szellemvilágban, a világ szelleme fölött. Sőt, átrendeződés. Az úrvacsora Jézus nevében átrendeződés. A bárányvére átrendezi az életedet. Jobbá teszi. A váltság azt jelenti, hogy lecserél dolgot Isten. Kivált, kivásárol. Valahol voltál, és valahová helyez. Valamit volt, elvette Isten, és újat adott neked. Jó dolgokra gondolj. Halleluja. És aztán bizonság. A bárányvére mögött bizonságot fogsz látni szellemben, ha nyitott vagy. Hogy mit mond, mit üzen Isten, mert beszél a bárányvére. Bizonságot tesz a bárányvére. Miről tesz bizonságot? Fönt van a mennyben az Úr Jézus, és bizonságot tesz arról, hogy mi történt a kereszten, bizonságot tesz arról, mi történt a kereszt előtt, és bizonságot tesz arról, hogy mit történt a kereszt után a föltámadásában. Sőt, bizonságot tesz arról, amit az atyával beszélget. Bizonságot tesz. Isten sosincs egyedül. Halleluja! Mindig fönn van az Úr Jézus, és beszélgettek egymással. Sőt, állítólag 2000 éve közben jár érted. Halleluja! Állandóan megy a kommunikáció rólad, és bizonyságot tesznek rólad a mennyben. És tudja az Úr, mi nem tudjuk, hála az Úrnak, hogyha vádol téged a sátán, vádol téged bármilyen generációs démonod, akkor mindig helyre teszik őt. Az Úr angyalai, meg az Úr Jézus. Mindig mondja, ez az ember meg van váltva, ez az embernek a lelkiismerete tiszta, ennek az embernek megigazult a szelleme, megigazult az elméje, megigazult a lelke. Erre kérdezi az ördög és a démonok, hogy? Miért? Azért, mert a bárányvére megmosta. Azért, mert a bárányvére által föl van írva a nagy könyvben a neve, dicsőség az Istennek. Bizonyságot tesz Isten. Ennek az embernek nincsen bűne. De hogy hát vétkezett, igen, de megvallotta este, letérdelt az Úr elé, és megbocsájtotta a testvérének, és megbocsájtotta a rokonainak, és helyreállította az életét aznap este, és nem haragszik már, azért, mert én elfogadtam az ő imáját, még ha csendben és nyögve, vagy bármilyen fásult állapotban is mondta ezt az imát. A bárányvére által joga van arra, hogy másnap úgy keljen föl, mint aki nem bűnös, nincs bűne, egyetre egy gram bűn sincs benne. Amen és amen. Halleluja. Na, ez már a bárányvérről való prédikáció, hangos prédikáció. Halleluja. Tehát, amikor ez a reakció, ez a létrehozás, ez az uralom, ez az átrendeződés, ez a bizonyság, ami a szellemi által bejön, akkor gyümölcsöt fog teremni ez. Milyen gyümölcsöt? Szabadulást, szellemi erőt, azt fogod érezni, hogy erőd van szellemben. A megazulás működik. Mozogsz a megazulásodban. Nem, szinte maga azt érzed, furcsa lesz ezt mondani, a vér az gerincet létrehozó erő. Gerincet hoz létre Jézusnak a vére. Gerincet az életedben. Ez szellemi gerincet hoz létre. Hogy egyenesen tudsz járni az Úrban. A szimbólumok mögé látsz, valóságá válnak a szimbólumok, nem egy elvont lesz a kereszténységed, és ez vagy intellektualizmussal együtt érted meg, vagy anélkül, attól fog, hogy mire van szükséged. Mert vannak dolgok, amiket nem tudsz értelmmel fölfogni. És Isten sem engedi ki, akarja kerülni az értelmedet. És vannak aztán pillanatok az életedben, amikor az intellektualizmusodat is használja Isten önmagában az, hogy megértél vagy, az nem hülyének teremtett bennünket Isten, elnézést, hanem azt akar, hogy értsünk is dolgokat. De van olyan dolog, hogy Isten ki akarja kerülni az értelmedet. Miért beszélek erről? Azért, mert a bárány kereszthalála, a bárány föltámadása, a báránynak a megdicsült teste, ő visszajövetele 50 napon keresztül hirdette az evangéliumot, és aztán pedig 50 napon keresztül a királyságot, és aztán pedig fölment a mennybe, és az egész dolog, amit tessék, 40 napon keresztül, és amit létrehozott, mindaz, azt te bizonyos szinten nem tudod fölfogni ésszel. Az egy dolog, hogy az eszed megújul egy idő után, és egyre jobban megérted a logikát, az egész kereszténység logikáját. De először sok mindent muszáj, hogy a szellemed fogjon föl úgy, hogy az agyad nem érti. És ekkor van az az állapot, amikor szellemedben tudod, hogy miről van szó, de magyar nyelvre nem tudod lefordítani. Ez olyan, mint amikor egy tolmácsgép van benned, és a szellemed a tolmácsgép. Megérted az Úr Jézus úrvacsorának és az Úr Jézus vérének az üzenetét, de nem tudod elmondani, nem tudod mondatokba önteni először. Aztán Isten ad értelmet, hogy megérted ezeket a dolgokat, és összerakt. Majd erről Erről kicsit bővebben. Tehát intellektus nélkül is meg lehet érteni, sőt, azt mondom neked, hogy ne azon idegeskedj, hogy bizonyos dolgokat nem értesz, az első legyen a hit. Mert hit által értjük meg a láthatatlan dolgokat. És van úgy, hogy a hitet azt újra kell Istennek formázni az életedben, és magyaráznia, hogy miben hiszel egyáltalán. Ez most lehet, hogy ködös neked először, de értsd meg, hogy amikor megtérsz, akkor nem értesz semmit szinte. És mégis hiszel mindenben. Hát hogy van ez? Megtérsz, kétnapos keresztény vagy, rajongsz az Úrért, veszed az úrvacsorát hit által. És aztán egyre idősebb leszel, és aztán egyre jobban elbizonytalanodsz, hogy most van-e értelme venni az úrvacsorát. Na akkor most hogy van? Jobban érte egy fiatal keresztény, hogy jobban hisz, mint mi idősebb keresztények? Igen, azért, mert az intellektualizmusát megkerülte Isten, és a hitét, a szellemét használja úgy, öntudatlanul, hála az Istennek, hogy öntudatlanul, és nem okoskodik bele. Nem mondja azt, hogy valóban feltámadt az Úr Jézus halálból másnap. Nem mondja azt, tényleg, megtértem, valóban, hanem elhiszi, hogy bűnei meg vannak bocsájtva. És bármit mondhatnál egy újszülött kereszténynek, mondhatnád, nincs megbocsájtva a bűnöd, tudná, hogy Jézus nevében távozt tőlem, sátán. Halleluja. Mert teljes meggyőződés kapott a bűnbocsánatról egyik este, egy reggel, amikor megtért. Dicsőség az Úrnak. No, halleluja, megyünk tovább. Szóval, testvérek, ott tartunk, hogy ez egy szövetség, ez egy közösség, ez egy áldozat. És ami fontos volt Egyiptomban még, hogy egyiptomi kultúra, az én három dolgot írtam le, ami miatt megértjük majd ezt a 12-es verszakot. Először is, hogy itt 10 Isten volt, látjátok. Nem sorolom végig a 10 Istent, hogyha érdekel valakit, akkor majd elmondom. Viszont a zsidó kultúrában a monoteizmus volt, az egy Isten hit. A másik dolog, amit üzen Isten, hogy az ember teremtésének mi volt a célja, a zsidó kínálatkoztatás ezt leírja, és ellenben az egyiptomi kultúrában azt láttam meg, hogy nem az ember teremtésének a célja szerint éltek, hanem egy teljesen más módon szemlélték az embert, és a munka központú volt az egyiptomi kultúra. Munka. Munka, és egy uralkodói, tehát egy despota rendszer volt, aminek a lényege az volt, hogy a királyi uralkodó család azt csinálja az emberrel, azt tesz az emberrel, amit akar. Egy diktátor volt jelen a fáraó szemében és a család szemében. Egy család diktátorként üzemeltette azt a rendszert, és az emberi életnek nem volt értéke. A munkának sem volt értéke, de munkaközpontú volt a társadalom, és azt hazudták, ha dolgozol, akkor túlélsz. Tehát egy túlélő generáció az a második. Egy túlélő generáció. Mennyi dolgozzál, egyél, és örülj, hogy tudsz valamit enni. És ha nem tetszik, akkor meghalsz. Meggyilkolunk. A harmadik pedig, ami tulajdonság volt, hogy a szellemvilágról alkotott képük idegen volt a valóságtól. És tudjátok, emlékeztek, amikor Timótós levélben mondja Pál, hogy az utolsó időben olyan lesz, mint János és Jámbres időszakában, hogy ellene állnak az Isten igéjének, Isten embereinek. Ez a Timótós levelében van írva. Ezt mondja Pál. Ez a János és Jámbres. Tudjátok, ki volt János és Jámbres? János és Jámbres az Mózes ellenfelei voltak, utánozták, a varázslók voltak, és utánozták a kígyónak, tehát a botot kígyóvá változtatni, ezt a cselekményt. Amit Istent utánozták, lemásolták, jeleket és csodákat tettek. Ő volt a két főkolompos a okkult erőben, ebben az egész generációban, Egyiptomba. Tudod, mit jelent ez? Az utolsó időben újra az új exódus létre fog jönni. És olyan fokúak lesznek a csodák az Antikrisztus műhelyében, olyan mélységű csodákat hív elő, hogy muszáj lesz Mózeseknek előállniuk. Muszáj. Tehát ezt az erő kiegyensúlyozást csak Mózeseken keresztül tudjuk megcsinálni. És mi leszünk a Mózesek? Tudjátok, hogy miben hiszek? Hogy az újszülött keresztények, a legkicsitől a legnagyobbig, mind ilyen Mózesek lesznek. Nem egy Mózes lesz, az egész egyházban mindenki Mózessé fog válni. Halleluja. És ezt akartam még elmondani, hogy tudod, van a bűnnek a munkája benned, vagy másokban, az egy dolog. De amikor a sátán olyan generációt, vagy úgy is mondhatnám, politikai beállítást hoz létre, politikai hatalmat keveredik az okkultizmus a politikai hatalommal, az a legsötétebb korszakot hozza létre a bármelyik civilizáció életében. És az történt, hogy itt az okkultizmus olyan nyomáson volt a nép életében, illetve Izrael életében, ami több volt, mint egy átlagos nehézség. Tehát a nehézségi faktor az okkult erő miatt, ez a gonosz sátáni erő miatt megsokszorozódott, és beépítette Izrael életébe a bizonytalanságot és a hitetlenséget. Elbizonytalanította őket, mert az okkult erő tudja a legjobban az embert, úgymond központi módon, a központi szellemi idegrendszerét elkapni, gyötörni, kínozni, és megsemmisíteni azt a pici istenkeresést, reménységet is, amit az ember elindít egy ilyen gonosz kultúrában. És a mai kultúrában azt lettem észre, nagyon hasonló. Nagyon hasonló az a fajta okkult befolyás az emberek életében, az a fajta okkult spirituális mozi, ami van körülöttünk, mindaz a színház, amiben élünk, ez nagyon hasonlít, így úgymond meg akarja folytani benned, még a hitnek a csíráját is, meg akarja folytani benned, még a jó oldalnak, a természet fölötti oldalnak való reménységedet is. És ki akarja cserélni, hogy ne higgy, hanem higgy valami távol-keleti, valami távol-keleti, valami titkos dologban, amiben majd te abban a műhelyben, hogy megtalálod az igazságot. Ebben vagyunk benne. De tudd meg azt, hogy Isten erősebb az okkultizmusnál. És melyik Isten volt erősebb, mint az okkultizmusnál? Ez pedig a Mózes istene volt. Halleluja. Azaz a te istened és az én istenem. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy na menjünk az 2 Mózes 12-höz. Ott vagytok, 2 Mózes 12. Kezdjük az elején. Halleluja. Nézzük. Minden, hoztam egy mottót. Minden vereség belülről fakad, és egy láthatatlan korlátot láttat. Minden vereség belülről fakad, és egy láthatatlan korlátot állít föl. De ez belül. És az a feladatunk, és az minden okkult szellemmel kapcsolatban is, ez egy különleges szellemek ezek, mert láttat. Az okkultizmus láttat. Olyan képeket, ami nagyon gyorsan akarja elérni az ember szívét. Képeken keresztül dolgozik az okkult szellem, hogy olyan képeket lássunk magunkról, meg a jövőnkről, amit gyorsan fel tud nőni belül. Ezért ki kell szedni belülről ezeket a képeket, amiket vagy láttattak, vagy láttál. A generációs szellemek is okkult szellemeknek hívom, minden generációs familiális szellemet, ami szintén láttat dolgokat. Tehát minden vereség belülről fakad, és egy láthatatlan korlátot láttat, vizionál. Ezeket a korlátokat leromboljuk a Jézus nevében a mai napon. És ez a kép, amit hoztam neked, ez itt középen, bocsánat, itt középen egy város van, és valóban megszabadulunk az egész városból, ebből a városból, dicsőség az Úrnak. Ketté választja a szellemvilágot Isten, hogy bemegyünk a mennybe, halleluja. Leszakít bennünket, Isten, ebből a generációból. Kirohanunk ebből a generációból. Ketté választjuk a tengert. Bárki kettő tudja majd választani a tengert, szellemben beszélek. Tehát, ami történt először is, el akarom mondani neked, hogy Isten kép beépült Mózes életében. Ahhoz, hogy valami történjen egy generáció életében, meg kell látni azt, hogy Mózesen keresztül Isten hogy dolgozott. Először is Mózes Isten képébe beépült a mindenható és az örökkévaló Isten. Gyere velem a 2 Mózes 3-hoz. Tehát nem úgy történt a pászkaban való hit Mózes életében, hogy azt mondta neki Isten egy pászkát csináljon, és azt mondta, jó, mindegy, hogy hiszek vagy nem hiszek, megcsinálom. Egy felépített hite volt Mózesnek. Mutatom, hogy hogyan. 2 Mózes 3. Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jetrónak, Midian papjainak juhait, tehát pásztorkodott, hajtotta a juhokat a pusztán túl, és jutott az Isten hegyére, Hórebhez. És megjelenik néki az Úrnak angyala, ez Krisztus, tűznek lángjában egy csipkabokor közepéből, és látá, mondd velem együtt, látá, hogy íme a csipkabokor ég vala, de a csipkabokor meg nem emésztetik vala. Látott. Tehát hogyan jelent meg a teofániában Isten? Látáson keresztül. Ugyanígy dolgozik ma is Isten. Beléd akarja tenni azt a látást, azt az Isten képet, hogy kicsoda Isten. És mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam a nagy csodát, miért nem ég el a csipkabokor. Hogyan jött le Isten? Egy égő, tűzes erővel jött jelen. Az első látása az legyen Mózesnek Istenről. Tűz Istene. Erő Istene. Aki csoda Isten, mert nem emészt meg. És magához hív a tűzbe. És látta az Úr, hogy ma tűzként úgy tud jönni Isten az ő szellemén keresztül, és az igén keresztül jön az életedbe. És látta az Úr, hogy oda ment megnézni. És szólítja őt Isten a csipkebokorból, mondván, Mózes, Mózes. Ezt pedig mondja, im hol vagyok. ne jöjj ide közel, ord le a sarudat lábadról, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. Miért volt szent? Mert ahol Isten megjelenik, ott elválaszt dolgokat magának. És mondta, én vagyok a te atyádnak Istene, hát ott hogyan mutatkozik be? Az Ábrahám Istene, Izsáknak Istene, Jákob Istene, az atyák Istene. Tehát megerősítette azt, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob Istene, Isten, Mózes szívében. Mózes pedig elrejti az ő orcáját, mert fél vala Istenre tekinteni. Én is féltem volna. Az Úr pedig mondta, látva láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban vagyom, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásokat, sőt, ismerem szenvedéseiket. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kananeusok, a kiteusok, az emoreusok, a parizeusok, a kiveusok és a jebuzeusok lakóhelyére. Leszállok, hogy megszabadítsam őt. Leszállok, hogy megszabadítsam őt. Ez egy nagyon fontos momentum, ezt jegyezd meg, hogy a zsidó kultúrában és a zsidó Isten igének, a zsidó ige értelmezésben mindig Isten száll le, és nem mi megyünk föl Istenhez. Sátánról írja az ige, hogy felhágok az Istenhez. Nem hágsz föl, Isten jön le hozzád. Tudod, mit tanít a vallás? Hogy mik azok a lépések, amin keresztül esetleg elérhetsz Istenhez. Isten meg azt mondja, elküldöm az én követemet hozzád, a názáreti Jézust, ne gyere föl. Ez a pászka üzenete. Nem kell szenvedned, nem kell idegeskednem, hogy megtalálsz-e, elküldöm az én követemet, a názáreti Jézus Krisztust. A vallás mindig arra akar tanítani, hogy hogyan kell eljutnod Istenhez. Az új szövetség meg arra tanít, hogy már eljött hozzád Isten. Az új szövetség arra tanít, hogy Isten közel van hozzád. A vallás arra tanít, nagyon messze van. Mivel hát imé feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, láttam is a nyomorgatást, amelyel nyomorgatják őket egyiptombeliek, most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Idáig. Na most itt nagyon sokszor rosszul értelmezzük azt, hogy az ima miatt jött le Isten. Mivel nagyon imádkoztak, közben jártak, ezért Isten lejött hozzájuk. De gyere velem a 6-os fejezethez, és elmondom neked, hogy ahhoz, hogy Mózes legyen, valamit meg kellett érteni, és neked is meg kell értened az új szövetségben, hogy te is kis Mózes legyél. Az Úr pedig mondta Mózesnek majd, meglátod, mit cselekszem Fáraóval, mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátani, hatalmas kéz miatt űzi el őket az ő földjéről. Az Isten pedig szól a Mózeshez is, mondta, én vagyok az Úr. Ábrám, Izsák, Jákob Istene úgy jelennek meg, mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. A szövetséget is kötöttem veletek, hogy nekik adom a Kánaán földjét, az ő tartózkodásuk földjét, amelyen tartózkodjanak. Fohászkodását is meghallottam Izrael fiainak, amiatt, hogy az egyiptombeliek szolgálatra szorítják őket, megemlékeztem az én szövetségemről idáig. Tehát nem azért jön létre az áttörés, vagy természet fölötti bum, egy civilizáció, egy gyülekezet életében, egy család életében, mert jól imádkozik, hanem azért, mert megérte az ábrahámi szövetséget. Mert Isten Ábrahám szövetsége miatt szabadította ki az Izraelnek a népét. Az ábrahámi szövetség szabadította föl az erőt. A szövetség ereje volt az, amin keresztül Mózes dolgozott. Az egy dolog, hogy kinyilatkoztatta Isten Jákve nevét, azaz az örökkévaló Isten, aki tegnap, s ma, s mindörökké ugyanaz. Azért, hogy az időt le tudja szakítani a szívéről, hogy ne az időben gondolkodjon, hanem az örökkévalóságban gondolkodjon. Tehát hozzá kellett passzolítani az elsodály és az örökkévaló Istennek az Isten képét. De a szövetség miatt szabadította meg őket. Tehát nem azért fog Isten ébredést adni az életedben, mert olyan jól imádkozol, hanem azért, mert megemlékezik arról, hogy örökkévaló, tehát örökkévaló szövetséget kötött Ábrahámmal, Dáviddal, Noéval, és aztán pedig Jézus Krisztussal Isten. Amen. Igen, igen, az új szövetségben emlékezik Dávidi szövetségre, hisz felállítja a Dávid sátrát. Igen, Ábrám is emlékezik, mert Ábrám áldását adja ránk, és a Noé szövetségére is emlékezik, dicsőség az Úrnak, hogy nem engedi azt, hogy a vagyonodat elrabolják. Halleluja. Tehát Isten azt akarja, hogy megértsd azt, hogy ez egy szövetségközpontú szabadító dolog. Tehát miután el fogunk írni majd a 2. Mózes 12-höz, látni fogod, hogy az egész szabadulás azért történik, az egésznek az alapjának az alapja, és annak az alapjának az alapja a szövetség. A szövetség. A szövetség keretén belül emlékezik meg Isten mindig. És amikor kegyelmet ad Isten neked, azért, mert bizonyos dolgokat elrontottál, és mégis Isten jön hozzád, azért jön, mert a bárány vérére néz, az új szövetségre néz, és a szövetség keretén belül pedig azt mondja, elmegyek hozzád, megváltoztatlak a Szent Szellem által, azért, mert szeretlek. Mert te tudom, hogy te szeretsz engem, de hibáztál. De tudom, hogy mégis szeretsz engem. Amen. Mert előre tudja Isten, hogy hibázni fogunk. De a szövetség keretén belül soha el nem hagy. Soha el nem hagy. Halleluja. Soha el nem hagy. Mert azt mondod, és hogyha bűnt csinálok? Ez nem Isten gondolkozás módja. Mert Isten előre eltervezte, hogy te ne legyél sikertelen. Ne legyél kudarcra ítélt ember. Ő úgy hozta létre az életedet, hogy felismerd azt, hogy hogyan leszel bűn nélkül. Sikeres ember. Amen. Hű, halleluja. Tehát ott tartunk, hogy Isten megjelenik Mózesnek, és szövetség miatt hallgatja meg Isten, és persze emiatt meghallgatja az imákat is Isten. De az első dolog, amit le akarok szögezni, ahhoz, hogy Isten meg tudjon jelenni nálad az életedben, és a pászkát el tud fogyasztani hit által, szükséges az, hogy találkozzál Istennel. Azaz találkozzál azzal az Istennel, aki előtted már oda ment hozzád, előre elküldte a fiát, és találkozz azzal az Istennel, aki elmondta, hogy neked már semmit nem kell csinálnod, csak higgyél, higgy által vedd el azt, amit Isten elvégzett a kereszten, érted? Amen. Ez az első dolog. Istennek szüksége van olyan embereknek, akik vágynak a találkozásra Istennel. Vágynak arra, hogy találkozzanak a megfeszített Krisztussal, a föltámadott Krisztussal, találkozzanak a megdicsült Krisztussal, találkozzanak azzal az Úr Jézus Krisztussal, aki a trónon ül már, találkozzanak azzal a Krisztussal, aki segítségünkre van. Amen. Ez az első dolog, hogy átváltozzon az Isten képed arra, hogy Isten a találkozás Istene. Találkozik Isten. Találkozni akar mindenkivel Isten. A második, amit akarok mondani, amit ki is mondtam, hogy szövetség alapon dolgozik Isten. Soha nem hajlandó szövetségen kívül dolgozni. Ezért meg kell ismerned az új szövetség teljes látását, kilentését, összes ígéretét, mert mind a tiéd, az összes ígéret, ami az új szövetségben van. Húzd alá pirossal a Bibliádban. Amikor ígéret centrikussá válsz, nem fogsz elbukni. De mondom neked, hogy nem önmagában az ígéret az, ami téged megváltoztat, önmagában, hanem az, hogy te hiszel abban, hogy az ígéret a tiéd. Mert mondhatod azt, hogy igen, tudom, hogy vannak ígéretek a Bibliában, viszont ha azt nem teszed személyessé, szubjektívá, akkor mindig objektív marad. Mert a hit az nem objektív, hanem személyessé válik, szubjektívá egy idő után. 2 Mózes 12. Lapoz oda, kérlek. Tizenkettő verszak. Mert átmegyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, embertől kezdve baromig, Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok én, az Úr. Mi történik a pászkán keresztül? Mit hozott létre a pászkán bárányon keresztül Isten fia? Ítéletet az istenek fölött. Milyen istenek fölött? A gonosz fejedelmek fölött. Gyere velem a zsidókhoz, itt levél második fejezetéhez. Jézus alulról dolgozott, tehát nem fölülről jött el, mint király, tehát az, hogy nem vette át azonnal az uralmat a föld fölött, Izrael fölött, hanem lejött, mint bárány a nyírói előtt. Így van? Bár oroszlán volt, de bárány is volt. Zsidó 2. 14-es verszak. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, test és vér, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, tehát teste és vére lett, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. Az első dolog, amit tett, hogy megsemmisítette az ördögöt az életünkben, az ördög munkáját. Megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, ez az ördög. Tudnélik az ördögöt. Megsemmisítette az életedben az ördög munkáját. Megsemmisítette az ördög munkáját. Alulról jött. Ő eljött testbe és vérbe, hogy megsemmisítse te miattad az ördögöt. Még egy dolgot itt hozzáteszek. Ő, neki nem egyszerű halála volt, hanem az, aki meghalt, itt okokozat van, az a fiú, az Istennek a fia. Nem azáltal szüntette meg a halált, mert ő most lejött és meghalt egyet. Elnézést, hogy ennyire tiszteletlenül mondom ezt. De ő Isten fia volt. Tehát az a vér, ami kiontatott, az Isten fiának a vére, és az kereszthalál, ami történt a kereszten, az Istennek a fiának a halála volt, a Krisztusnak a halála volt. Ez nagyon fontos.
hogy ő nem ember volt, hanem Isten és ember.
Tehát az első dolog, hogy megsemmisítő hatalmat hoz, ezáltal hozza be az életet az életedbe. A második pedig, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak, és itt úgy is lehet fordítani, vagy így kell fordítani, hogy meg voltak ítélve a rabságra. Át voltak adva a rabságnak az ítéletére. Tehát megsemmisítés és megszabadítás. Kiszabadítás. Szabadság. Miért beszélek erről? Azért beszélek erről, Úr Jézus a kereszten az összes démonnak le kellett először számolnia, és a fejedelmekkel, hogy téged megmentsen a bűntől. Azt mondod, hogy miért? Azért, mert ha úgy jött volna le, mint a 9 csoda Isten fia, hogy csinálta volna a csodákat, és nem semmisíti meg a halálon keresztül az ördögöt, akkor te, neked kötődésed lett volna a bűnhöz és a szellemvilághoz. De mivel elvágta a bűnt, ezáltal elvágta a fejedelmeknek a munkáját is az életedben. Muszáj volt, hogy a fejedelmek is leszámoljon, hanem az egész szellemvilág arra épül föl, hogy bűnközéppontú, mármint a sötét világ. Bűnközéppontú. És ezért kellett meghalni Jézusnak, hogy leszámoljon ezekkel a fejedelmekkel. És nézd meg, hogy milyen előkép van az Exodusban, hogy mit olvastunk föl, hogy jött, hogy leszámoljon az isteneikkel Isten. Hogy leszámoljon a fejedelmekkel, a hatalmasságokkal. És akkor tud Isten embere, a kis Mózesé válni, te és én, akkor tudok, hogyha elhiszem azt, hogy az Istenek fölött is hatalmat ad Isten. Minden bukott angyal fölött, mert magát az ördögöt is megsemmisítette. Tehát abban a hitben kell elkezdened, majd hitben növekszel, hogy fejedelmességek és hatalmasságok ellen tudsz birkózni, azért, mert Isten rajtad keresztül ezt akarja meghiúsítani. Tehát maga a pászka báránynak az üzenete az is, hogy megsemmisíteni azokat a fejedelmeket, hatalmasságokat, amelyek a világban uralják az emberek elméjét. Mi is, azt mondja az ige, hogy fejedelemség alatt voltunk, ugye az engedetlenségnek a fiai voltunk fejedelemség alatt. Ez az Efézusi levél második fejezete beszél erről, hogy ki szabadított bennünket Isten ezekből a fejedelmekből. Tehát ott tartunk, hogy a 2 Mózes 12:12-ben, hogy az istenségek ellen ment Isten, ezzel hirdeti a pászka üzenete a mindenfajta hamis kultusz, hamis Isten, démonvilág és a démonvilág fölött lévő gonosz angyaloknak az atmoszférájának a megsemmisítése az egyházon keresztül. Jelenleg még ezt nem tudjuk megsemmisíteni, csak visszatartjuk, de lesz egy idő, amikor majd mi általunk Isten megsemmisíti. Mert kétfajta szellemvilágban van a jó oldal, tudod, meg a rossz oldal. Na most, amit fontos látnod, hogy a gonosz oldalon, a szellemvilágban ott vannak a démonok, ugye a Belzebub fejedelme által, ott vannak a gonosz angyalok, ott van a halál szelleme, ami elviszi az embereket, és ott van még a világrendszere, ez a gonosz oldalon, tehát a démonok, a gonosz angyalok, és a világ szelleme, a halál szellemével együtt. A halál és pokol szelleme föl tud jönni, és el tudja vinni ezeket az embereket. De a jó oldalon pedig ott van a Szent Szellem, az angyalok, az ige, a vér, és az egyház. Az ige, a vér, és az egyház. Az is a jó oldalon van, a természet fölötti dicsőséges egyház. És mi annak a részesei vagyunk. Tehát Isten képbe beépül a mindenható, örökkévaló Isten, és ez befolyásolja az embert, sőt, elkezd az ember más módon kommunikálni. Amikor azt olvastuk, hogy gondoskodni kell a bárányról, akkor bizonyos szellemi elveket fektetett le ott a Szentírás szimbólumként. Az egyik dolog volt a gondoskodni a bárányról, mindenki vegyen magának egy bárányt, az atyáknak háza szerint, tehát családonként. A bárány vérének a bevitele az otthonba, ez volt a második. A bárány tűzön kellett megsütni, ez a harmadik. És ezen belül pedig volt a kovásztalan kenyér megsütése, a keserű füvek étkezése, a gyors étkezés, a derekuk legyen felövezve, saru a lábon és pálca a kézben. Mit jelentenek ezek szellemben? Az első dolog a gondoskodni a bárányról. Ez azt jelenti, hogy minden családnak most az utolsó időben meg kell érteni a báránynak az üzenetét és az új szövetség üzenetét. Nagyon röviden. Ez egyértelmű. Amen. A második, hogy a bárány vérének a bevitele az otthonba. Ez azért fontos, mert nem csak a bárányt fogadták el, nem csak a bárányt vették be a családjukba, hanem azért is tevékenykedtek, hogy a megváltás javai minden egyes családtagban valósággá váljanak. Tehát a vallás pontosan azt mondja, csak hozd be a bárányt, és túléled az utolsó időket. Én meg azt mondom, ne csak hozd be a bárányt, hanem értsd meg, hogy hogyan tudod alkalmazni a bárány vérén keresztül a sátánnak a munkájával való szembenézést és a sátán munkájának a lerontását. És illetve azt is, hogy a megváltás nem csak azt hozta létre, hogy üdvösségünk van, hanem javakat hozott létre a megváltás. Szellemi javakat, amiket Isten előre elkészített. És minden családtagnak meg kell tanítani ezeket a javakat. Tehát a bárány vérének a bevitel az otthonba, illetve ugye, hogy megkenték az ajtófélfát. Tehát ez nem csak azt jelenti szellemben, hogy akkor most egy ilyen testi cselekedet, egy ilyen törvény betöltésének a cselekedete, hanem ez már a természet fölötti valóság felé, ahol miről beszéltem, hogy kommunikál Isten az úrvacsorán keresztül, ők is kommunikáltak. Kinek kommunikáltak ki? A sátánnak. Hogy nem jöhet be a házukba. Tudsz erre elment mondani?